Köszöntöm a nézőket és a hallgatókat, itt a Betűtésztában, én Dömötör László vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm mai vendégünket, dr. Gyimesi Zsuzsannát, a Panoráma Ruszika műhely alapítóját, vezetőjét, irodalmárt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, nagyon nagy örömmel jöttem, mert nagyon jó emlékek maradtak bennem a legutóbbi beszélgetésünkről.
Ez igazából egy háttérbeszélgetés, ami a jelen folyamatoknak a hátterét próbálja megvilágítani. Miről is beszélhetnénk másról, mint hogy az oroszok hogyan látják Európát? Hogy jelenik ez meg az irodalomban, esetleg memoárokban, sajtótermékekben? Kezdjük is mondjuk például az orosz uralkodó családdal, a Romanov dinasztiával. Mit tud erről Zsuzsanna elmondani nekünk? Ők hogy látták Európát, az európai népeket, uralkodóházakat?
Hát ez egy nagyon színes kép. Ugye ez a Romanov ház, ez nem olyan régi dinasztia, mint Európának több ilyen uralkodó dinasztiája. Ugye a 16. század végétől jelenik meg ez a név, hogy Romanov, aztán így dinasztiaként, tehát a Romanov dinasztia első uralkodójaként egy bizonyos Mihály Fjodorovics cárt tartanak nyilván, aki a 17. század elején uralkodott, tehát hogy nincsen akkora nagy múltja, de igazából így a Romanov dinasztia Európára, mint egységre tulajdonképpen Nagy Pétertől kezdve tekint. Tehát Nagy Péter cár, ugye ez a Nagy Péter cár uralkodásának az öme az a 18. század első negyedére esik. Ő volt az, aki így Európában, mint egységben kezdett el gondolkozni, és elkezdett gondolkozni Oroszországról Európához viszonyítva. Korábban,
Igen, hogy korábban miért nem? Erről mi az ön véleménye? Saját belpolitikai problémáikkal voltak elfoglalva, egyáltalán birodalomépítéssel, tehát önmagukkal, vagy pedig nem volt érdekes Európa?
Szóval nehéz, ezt nem akarnám azt mondani, hogy nem volt érdekes Európa, de nem gondolkoztak ilyen léptékben, hogy Európa versus Oroszország, mert az orosz birodalom építésével voltak elfoglalva, és így, hogyha az orosz földeknek az európai részét nézzük északtól délig, az is egy óriási terület, Pontosan. Tehát volt ott elég feladat, meg ugye több szakasza volt az orosz államiság fejlődés.
Én is így látom, hogy délfelé és kelet felé terjeszkedtek. Ezt próbálták. A Hadzsimuratot olvasta esetleg Tolsztojtól?
Igen.
Tehát, hogy a kaukázusi népek bekebelezése.
Így van, tehát így nekik a nagy kihívás valahogy így az volt adott, hogy dél és kelet felé terjeszkedjenek, ugye hát Szibéria is egy ilyen irányú mozgás következtében vált az orosz birodalom részévé. Tehát nekik ez most azt fogom mondani, hogy ez az irány adta a gyarmatosítási potenciált, de a gyarmatosítás szó ebben az esetben azért történetileg nem pontos, tehát itt azért nem erről van szó, de minden esetre az expanzió a Szibéria irányába terjedt, és az is nagy kihívás volt, hogy az ott őslakos népekkel, hogy találják meg a hangot, vagy szóval hogyan tudnak kiépíteni velük egy dinamikus kapcsolatot. Tehát, hogy szerintem így ezért nem volt kérdés ez az Európa, azon kívül szerintem még az is fontos, hogy azért a távolság leküzdése addig, amíg a vasút el nem terjedt Európában és Oroszországban, és azért a távolság egy nagyon meghatározó kérdés volt. Tehát ugye ott Nyugat-Európában, meg Közép-Európában is még lóval is meg lehetett tenni viszonylag rövid idő alatt akkora távolságot, hogy már más népekbe botoljon az ember. Ez az orosz földeken, tehát ott napokon keresztül lehetett utazni lóháton vagy postakocsival, és még mindig orosz emberekbe botlottak, tehát hogy más volt a távolság.
Igen, csak itt Európában annyira egymásba botlottak a népek, hogy egyszerűen annyi vér folyt sajnos, annyi háború volt, és ez az oroszokat mégse érintette, senki nem hívta őket be több száz éven keresztül, pedig hát akkor is nagyon sokan voltak, és akkor is hadseregük is volt, úgyhogy olyan, mintha ők valahogy meg is tudták őrizni az elszigeteltségüket.
Igen, hát így tulajdonképpen az első olyan ilyen európai léptékű esemény, ahol az európai erők meg mozgások összetalálkoztak az orosz birodalmi mozgásokkal, és amiben mi is érintettek voltunk, az szintén Nagy Péter idejére tehető, tehát ez ugye a Rákóczi szabadságharc. Igazából ez az első olyan korszak, amikor az orosz dinasztia, tehát ugye ez már akkor Romanov dinasztia, szembe találja magát a Habsburg dinasztiával, mert ugye ez a Rákóczi féle szabadságharc, ez ugye a Habsburgokkal szemben próbálta volna a magyarság definiálni magát, aztán az lett az eredménye, hogy a Habsburg birodalom részévé váltunk, na és ebben a küzdelemben Nagy Péter második Rákóczi Ferenccel szövetségbe lépett, csak aztán ennek nem az lett a végeredménye, hogy a magyarok függetlenek maradjanak, hanem a Habsburg birodalom részévé lettek, és akkor ilyen szempontból az oroszok, magyarok melletti támogatása az a Habsburgokkal szemben helyezte őket. Szóval ez egy...
Született esetleg erről az időszakról valami ismert, valami izgalmas orosz mű, irodalmi mű, vagy memoár, vagy levelezésben, Nagy Péter levelezésébe bele lehet látnunk?
Tehát itt erről a kifejezetten a Rákóczi kérdéskörrel az orosz történettudomány nagyon sokáig nem foglalkozott, de nem érdektelenségből, vagy hogy mondjam, szóval egyszerűen nem ez volt a prioritás. Aztán most már az elmúlt 30 évben ezzel viszonylag sokat foglalkoznak azok az orosz történészek, akik Magyarország történetével foglalkoznak, mert ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy Nagy Péter mit csinált második Rákóczi Ferenccel. Egy Olga Havanova nevezetű történész foglalkozik sokat ezzel a kérdéssel az Orosz Tudományos Akadémiában. De irodalmi lenyomatát ennek a kérdéskörnek nem ismerem, de természetesen Nagy Péternek hát rengeteg irodalmi megörökítése van. Ugye ez a 20. században a legnagyobb ilyen legnagyobb volumenű irodalmi mű, ami Nagy Péterrel foglalkozik, az Alekszej Tolsztojnak a Nagy Péter című regénye, amit nem fejezett be Tolsztoj, de hát ez egy nagyon érdekes regény. Így is sok száz oldal, valami 800 oldal, hogy nincs befejezve, tehát ugye ez, ha egy orosz regény nagy regény, az tényleg nagy regény. A 1700-as évek első évtizedéig jutott csak el Alekszej Tolsztoj Nagy Péter uralkodásának a feldolgozásával, és hát ennek a regénynek az az érdekessége, ez ugye az 1920-as évek végén íródik, és hát a Nagy Pétert így a kialakulóban lévő sztálini kultusz irányából közelíti meg.
Igen,
tehát valahogy egy kicsit a sztálinizmus dicsérete dereng keresztül a Nagy Péteri figura értelmezésén.
Szóval ez egy kicsit bolseviknak kellett lennie Nagy Péternek.
Hát igen, csak aztán igen, vagy ezt nem tudom, hogy melyik irányból kellett hogy lenni, de az biztos, hogy Sztálinnak nagyon tetszett, úgyhogy Sztálin.
Hirtelen egy kérdés felvetődött bennem, amit még nem gondoltam végig, vagy nem néztem utána. Nagy Pétert a reformáció, a protestantizmus megérintette, mert ugye ő Svédországban tanult rengeteget, Hollandia. Akkor második Rákóczi Ferenccel szövetséget kötött, meg úgy egy nyitott ember, nyitott uralkodónak a benyomását kelti. Erről tudom valamit?
Hát erre csak nagyon áttételesen tudok reagálni. Ugye egy néhány évvel ezelőtt ünnepeltük a reformáció
500.
évfordulóját, és volt egy csodálatos kiállítás a Nemzeti Múzeumban ennek apropóján, és én oda orosz történész kollégákat elkalauzoltam, és hogy így az volt az érdekes, hogy rendkívül nagy érdeklődéssel és meglepve szemlélték ezt a kiállítást ezek az orosz történész kollégáim, és azt mondták, hogy milyen érdekes, hogy egy ilyen fajsúlyos vallási mozgalom nem érintette meg Oroszország. Tehát ők mondták.
Tehát nekik végül is a reformációról nincs véleményük volt. Nagyon?
Nem nagyon van, igen.
A 30 éves háborúról nincs véleményük?
Hát biztos van, de hogy így, szóval ez nincs benne, nem csak a köztudatban, igen, de a történész köztudatban sem nagyon van benne, illetve az van benne, hogy ez nem foglalkoztatta, vagy ez nem volt különösebben befolyása az orosz történelem, meg az orosz vallás filozófia alakulására. Azért azt szerintem ebben az összefüggésben érdemes megjegyezni, hogy Pétert a vallás foglalkoztatta, de főként olyan szempontból, hogy ő a világi uralkodót azt magasabban akarta pozícionálni, mint az egyházvezető. Ugye ez egy probléma is volt. Tehát foglalkozott ő vallás.
Azt hiszem, hogy investitúrának hívják ezt a problémát, hogy kit helyez uralomba a pápa, meg ki az, aki a pápa ellenében önmagát.
Igen, na hát és Péter és ugye ezt, az minden oroszok pátriárkáját próbálta, hogy úgy mondjam, megzabolázni, de ez nem is annyira... Tehát ugye az egy dolog, hogy ezt a hatalom technikai szempontból hogyan valósítja meg, de minden esetre, hogy a Nagy Péter magát cárból imperátorrá avanzsált, mondjuk Napoleon? Így. Tehát ő ugye Péterig cárok voltak, és Nagy Péter volt az, aki először magát imperátornak nevezte ki, tehát onnan vannak imperátorok, tehát uralkodók az orosz uralkodóházban, és ennek ugye az egyik fontos mozzanata az volt, hogy ő ezt ki akarta hangsúlyozni, hogy ő fölötte áll az egyház főnek. Tehát, hogy az egyházi működés is a világi uralkodó kompetenciájába tartozik.
Mondjuk lehet, hogy neki egy kicsit könnyebb dolga volt, mert mindketten Moszkvában voltak, és azért a hadsereg az, vagy mindegyik, bocsánat, Szentpéterváron voltak, és mindegyiknek a...
Hát azért a vallási központ az Moszkva, illetve a Moszkva környékén ez a...
De a hadsereg akkor is könnyen eljutott Moszkvába. Hát itt meg, hogyha egy legitimációs válság van, akkor mondjuk Stockholmból, vagy nem is a Párizsból, azért Rómába nehezebben jut el egy hadsereg.
Igen, mondjuk ilyen értelemben, igen, ezt mondhatjuk. Meg egyébként szerintem azért így a vallási kérdésekben az mindig kulcsmozzanat, hogy az emberek, tehát a tömegek mentalitása szintjén mit tud elérni, mert szerintem mondjuk ez a Péter ott csinálhatott volna akármit, hogyha ez lassan nem jut le az egyszerű ember tudatáig, hogy az uralkodó legalább olyan fontos, mint a pátriárka, akkor hiába igyekszik. De hát ő annyira frontálisan letámadt az orosz mindennapok minden szegmensét különböző újító rendeletekkel, hogy hát ott...
Hol retteget Péter vagy?
Hát... Igen, tehát ugye ez az első
Péter. Tehát annyira ambiciózusan, meg olyan energiákkal hajtotta maga alá a társadalmat, vagy gyűrte alá.
Egyébként most elnézést kérek az ilyen prof, vagy hogy mondjam, ilyen kicsit ilyen bagatelizáló hasonlatért, de én, amikor Nagy Péter tevékenységéről, meg munkásságáról olvasok, nekem mindig az jut eszembe, hogy szerintem ez a Nagy Péter mai fogalmakkal élve egy hiperaktív valaki volt, mert annyi energiája volt, és annyira vehemens volt, és annyira mindenbe, de mindenbe, és azonnal a saját elképzelései szerint újat akart, hogy ezt így, tehát ezt nem tudom másképp elképzelni. De ő azt is megértette ott az utazgatásai alatt, hogy az, hogy egy teljesen új államkoncepció ki tudjon alakulni Oroszországban, ahhoz fontos az, hogy az emberek mentalitásában is változás menjen végbe. És ő úgy gondolta, hogy az emberek mentalitásában a változás is lehet ilyen kézi vezérléssel irányítani. Tehát rendeleteket adott ki tényleg mindenről, hogy hogyan öltözködjünk, hogyan fésülködjünk, hogyan viselkedjünk, milyen típusú társas összejövetelekre járjunk, hogy a férj hogyan szóljon a feleségéhez, hogy nő jelenlétében mennyit lehet inni, mennyit nem lehet inni, szóval mindennel foglalkozott. És közben hát intézmények tucatját alapította meg, olyan jellegű intézményeket, amilyenekkel találkozott Nyugat-Európában, de amiknek nem volt hagyománya az orosz civilizációban, vagy a kulturális fejlődésben. Ugye az orosz kultúra fejlődésének az is egy érdekes sajátossága, hogy Nagy Péterig a kultúra minden területén nagyon-nagyon erősen őrködött az egyház. Tehát tulajdonképpen világi kultúráról Nagy Péterig nem nagyon beszélünk, mert a kultúra az egyenlő volt az egyházi kultúrával. Természetesen népi kultúra volt, mert ugye népművészet az mindig mindenhol van, bármilyen állam alakulatról legyen is szó, de szóval amit úgy nevezünk, hogy világi művészet vagy világi kultúra, ez csak Első Péter ambiciózis törekvései után jelenik nagyon meg
Oroszországban. Ezt összefektette valahol, hogy honnan, hová akar eljutni? Vannak esetleg a terveiről valami írásos nyomok?
Nagyon sok. Tehát ugye
Ő levelezett, memoárokat írt?
Maga nem, viszont a leegyszerűsített, tehát létrehozott, nem Péter, de hogy az ő döntésének megfelelően megszületett egy egyszerűsített Cirill ABC a 18. század elején, ami azért volt fontos, mert mert ugye az írásbeliség is az egyház kezében volt, és az egyházi szövegek írásbelisége az nem követte a beszélt nyelvet. Na most ahhoz, hogy az állami adminisztráció alapjait lefektesse, ehhez szükség volt egy más stílusú írásbeliségre, és ehhez egy egyszerűsített Cirill ABC-t is kialakítottak. Hát magyarán szólva, mindenről, amit Péter akart, mindenről van írásos dokumentum, mert ezeknek az őrzését is, vagy szóval az archiválását is megszervezték. Úgyhogy rengeteg.
És akkor kvázi egy nyelvújítás is volt, hogy az összes adminisztratív kifejezést valahogy bele tudják vinni.
Igen, rengeteg neologizmus került be ugye az orosz nyelvbe, mert a nyugati mintákat követő intézményrendszernek szóhasználata nem volt. Tehát ugye akkor azt is át kellett venni. Ez egy nagyon különös.
És Zsuzsa, akkor mi volt a birodalom visszavág? Tehát az egyház hogy vágott ennek vissza? Meg gondolom azért elég erős érdekeket sértett ezzel Nagy Péter.
Hát ugye a Nagy Péter halálát követően ott egy másfél évtizedig, hát borzasztó nagy kalamajka volt megint az utódlás miatt, szóval rövid ideig jöttek-mentek cárok, uralkodók, meg uralkodó nők, de tehát nem igazán a világi hatalom és az egyház között volt a probléma, hanem az, hogy a Péter útját kifolytatja. Tehát nem is az volt a legnagyobb ellenszél, hogy az egyházi hatóságok nem akarták ezt a péteri vonalat folytatni, hanem az uralkodó réteg sem.
Tehát a bojárok sem.
Persze, tehát ugye a bojárok érdekeit nagyon sokban sértették Péter törekvései, mert az uralkodó nem volt annyira nagy ugrással a hierarchia csúcsán korábban a bojárokhoz képest. Ugye Péter, miután kinevezte magát imperátornak, ő sokkal-sokkal-sokkal több jogosítványt teremtett meg magának, mint bárkinek az utána második szinten lévő embereknek volt. Tehát, hogy ez nagyon sok belpolitikai ellenszelet is támasztott mindaz, amit Péter csinált, meg túl gyorsan, tehát azért a mentalitás nem tud olyan gyorsan változni, amit ő diktált volna a rendeletein keresztül.
Tehát ez az európai mentalitás, ez visszatetszést keltett nagyon sok emberben, ott nemesben. Mi volt a problémájuk? Lehet erről tudni, hogy a bojároknak mi volt a problémájuk az európai mentalitással? Vagy egyáltalán csak azt, hogy új, és emiatt utasították?
Igen. Én egyébként itt még ebben a korszakban én talán nem mondanám, tehát hogy még nem volt ilyen fogalmi gondolkodás, hogy Európa és mi. De az, hogy ez a Péter mindent másképp csinál, mint ami eddig volt. Értem. Tehát, hogy ez, megmondom, a bojároknak a presztízse az udvarban, az az sokat csökkent. Igen, tehát ez visszatetszést keltett. Tehát nagyon sietős reformok voltak, és egyébként Péter egyáltalán nem volt népszerű a tömegek, tehát a nép körében, ott a 18. század elején. De aztán valahogy ugye Európában is ez a, hát a felvilágosodásnak az évszázada, meg tehát valahogy az individuális gondolkodásnak egy virágkora a 18. század Európa szerte, és szerintem ezzel valahogy így automatikusan jön az, nem csak a hagyományainkra, meg igen, a jelenünkre fókuszálunk, hanem itt amilyen jövőben, meg fejlődésben is kezdünk gondolkozni, meg más régiókat is látunk, tehát hogy
Ez érzékelhető az orosz kultúrában, ez a nyitás?
Ez abszolút érzékelhető egyébként. Tehát ugye az oroszok legnagyobb cárnője, tehát női uralkodója, az ugye második Katalin. Hát most a tévénéző érdeklődők is egyre többet tudnak második Katalinról, mert egy sorozat készült róla, nem tudom pontosan, melyik nemzet készítette. Na de hogy így ez az érdekes, hogy ez a második Katalin, ez egy született német, aki csak azután tanult meg oroszul, hogy férjhez ment, harmadik Péterhez, aki első Péternek a fia vagy az unokája, azt hiszem a fia volt. Tehát, hogy és akkor vette fel a pravoszláv hitet, miután férjhez ment harmadik Péterhez, tehát ő egy német, Észak-Németországban fölnőtt, ott szocializálódott a mindennapokkal, a hatalmi struktúrákkal, a kultúrával, meg mindennel német földön találkozó valaki volt, akinek megtetszett Oroszország, meg megtetszett ez az orosz udvar, meg hát ugye ő utána lett cár nő, hogy a férje, ez a harmadik Péter, máig tulajdonképpen tisztázatlan körülmények között meghalt, tehát hogy így ugye vannak olyan teóriák, mi szerint második Katalin kezében nem volt itt valahogyan a dologban, de hogy így az az érdekes, hogy igazából ilyen mentalitás formáló, ténylegesen, gyökeresen, mélyik hatuló mentalitás formáló uralkodó Oroszországban a 18. században, az szerintem második Katalin volt, aki ugye egy német valaki, és ő levelezett,
mondjuk azt, hogy ő vitte tovább Péternek abszolút a reformjait?
Igen. Én azt gondolom, hogy a Péteri útnak a tényleges folytatója az Katalin, aki azért ugye majdnem negyed századdal Péter után került trónra, tehát ugye ott azért volt egy elég nagy intermezzo, amikor hosszabb, rövidebb ideig uralkodtak. Mondjuk Péter után egy szerintem jelentős cárnő a 18. században az Erzsébet cárnő volt, aki szintén a péteri koncepciót követte, de még azt mondhatjuk, hogy első Péter idején egy ilyen európai szellemű államigazgatás meg hadsereg kialakítása volt a prioritás. Az összes kulturális reform, amiben Péter belekezdett, ezek...
Ezt a női cárnők vitték?
Igen, meg hogy így az az érdekes, hogy Péter így pragmatikusan, tehát ő azt gondolta, hogy valamit a kultúrával is kell kezdeni ahhoz, hogy neki jól működő alattvalói legyenek, de igazából ezt nem tartotta fontosnak, ez csak egy ilyen szükségszerű lépésnek tartotta, de Erzsébet, ő már igazán ő a kultúra különböző területeit önmagukban való értéknek tartotta, mert Erzsébetről azt szokták mondani, most természetesen szóval egy kicsit sarkítok, tehát Erzsébetről azt szokták mondani, hogy ő a kultúra fogyasztást az saját élvezetből csinálta, szóval még ő sem egy ilyen koncepció mentén próbálta a kultúra és életet felvirágoztatni. Katalin viszont már a kultúra felvirágoztatásának a ilyen önértékként. Szóval ehhez úgy viszonyult, hogy ez fontos.
Erzsébet orosz volt, teljesen orosz volt, teljesen, és utána jött katonai.
Igen.
Itt adódik itt az a kérdés, hogy mi lett volna, hogyha a férjeik maradtak volna a trónon. Ezek a férjek, ezek vissza akarták a nagypéteri reformokat fordítani? Erről lehet valamit tudni?
Tehát az az igazság, hogy valahogy Péter után egy kicsit mondjuk úgy, hogy rosszul alakult a férfi állomány. Tehát, hogy, bocsánat, hogy így fogalmazok, de hogy egy fiatalon meghaltak például, vagy akár gyerekkorban, tehát voltak olyan utódok is, akik egyszerűen nem érték meg azt az életkort, amikor kiteljesedhettek volna uralkodóként. De ezt így ki is írtam magam.
De lehetséges, hogy jobb volt, hogy ezek a nők jöttek, és ők vitték tovább ezeket a reformokat, és a kultúrába is beleinjekciózták.
Hát...
Jó, ez teljesen történelmi.
Igen, ezt így nehéz
volna,
erre válaszolni, hogy így... Hát így most így retrospektív tekintve a dologra, én azt gondolom, hogy ez tök jó, hogy ez így alakult, de alakulhatott volna máshogy is, és nem tudjuk, hogy ha más lett volna ott, akkor nem alakult volna esetleg még jobban.
De mondjuk ez a harmadik Péter, nem tudunk róla, hogy vissza akarta fordítani az első péteri reformokat.
Azt hiszem, hogy harmadik Péter, bár tehát így a 18. század közepére azért a péteri törekvéseknek így a hatalmi eliten belül már volt egy komoly rajongótábor, mondjuk úgy, de még azért voltak ellenlábasaik is. Még így a dinasztikus kapcsolatokra visszatérve, szerintem egy ilyen érdekes dolog, meg talán érdemes megemlíteni, hogy az utolsó egyenesági férfi leszármazott ebben a Romanov dinasztiában, az második Péter volt, tehát Péternek az Péternek az unokája volt, akkor ez a harmadik Péter, ez meg az unoka öccse volt. És viszont utána, ezután a második Péter után egy olyan valaki került trónra, akinek már az apja egy Braunschweig-Wolfenbütteli, tehát ez a Welf dinasztia, és annak a Braunschweig-Wolfenbütteli ágának a leszármazottja volt. Tehát lett volna itt egy újabb cár, második Péter után, aki már nem 100%-ig Romanov vér volt, mert az ő édesapja egy németországi uralkodó családból került ki. És akkor egyébként ettől kezdve, ez 2 éves korában meghalt, ő lett volna, vagy ő volt 6. Iván, de hogy így tőle az ő édesapján keresztül, így tulajdonképpen hivatalosan a Romanov dinasztiát, azt már, tehát ez a Braunschweig-Wolfenbüttel Romanov háznak hívták, mert a Romanov ház befogadta hivatalosan, és bekevelezte ezt a dinasztiát. Na most, tehát akkor itt ez volt a probléma, hogy 100%-ig Romanov vérű férfi utód nem volt, és akkor jött egy, még volt azért 100%-ig Romanov dinasztia tag szóba jöhető uralkodó, de az nő volt, és hát ez volt Erzsébet, tehát ő is tisztán, ő még tisztán Romanov leszármazott volt. Aztán Erzsébet után, Erzsébet neki nem volt gyereke, és utána az ő testvérenek, Annának a fia került trónra, ez volt az a bizonyos harmadik Péter, aki feleségül vette, ugye a később Nagy Katalin néven ismerté vált uralkodó, de ennek a Nagy Katalinnak az eredeti neve az Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg, tehát szóval, tehát, hogy így.
Igen, és ha már itt vagyunk, ezek a dinasztiális házasságok, itt mennyire tudtak orosszá válni, mennyire érezték át az ottani embereknek, mennyire szerették meg a népet, és tudtak-e hidat képezni Európa és Oroszország között? Erről mit tudhatunk hát, esetleg irodalmi művekbe is, hol megjelentek?
Szóval szerintem a legékesebb példája annak, hogy, hogy egy nyugat-európai születés és neveltetés és mentalitású valaki abszolút orosz és az oroszok által is elfogadottá tud válni, ez Katalin, Katalin, második Katalin.
Tehát az ő emléke annyira orosszá vált, hogy ő fel se tételezik most már a
tehát, hogy ez nem kérdés. Igen, tehát, hogy én ilyennel soha nem találkoztam, hogy azt mondták volna, hogy de hát Katalin nem is volt orosz. Biztos van, vannak olyan körök, ahol ez így fel, de hogy ez így se a szakmai, se a, mondjuk így a művelődési köztudatban ez nem egy téma. Tehát igen, nincs emiatt ellenérzés nagy általánosságban az én tapasztalataim szerint. Ugye viszont ami egy új paradigma, és az első Pétertől van, ez az, hogy most Európa, vagy nem Európa. Tehát, hogy Oroszország az Európa, vagy Oroszország nem Európa. Ez a kérdés azért, vagy hogy mondjam, ez a problémakör első Péter törekvései következtében, ez megszületik. A gondolat szintjén is, tehát nem csak a gyakorlatban, hanem úgy, hogy erről...
Ezt nem lehet kikerülni.
Igen, erről gondolkoznak is. És hogy ez így érdekes, hogy ezen második Katalin nagyon erőteljesen dolgozott, hogy őt tekintsék a nagypéteri út leglegitimebb továbbvivőjének. Ugye Szentpéterváron van a nagyon híres emlékmű, a bronz lovas, ugye ez második Péter, vagyis első Péter ül egy fölágaskodó lovon, a Néva partján, tehát a város szívében van ez a szobor, és ezt második Katalin állítatta Nagy Péternek, és az a felirata, hogy első Péternek Nagy Katalintól. Tehát ennek politikai üzenete volt, hogy Nagy Katalint közvetlenül első Péter szellemi, igen, meg igen, mit tudom én, milyen örökösének tekintsük.
Ez a kontinuitás.
Így teljesen. Úgyhogy, tehát, hogy nem az volt a törés, hogy ez a Katalin német, hanem az volt a töréspont, vagy a vízválasztó, hogy Katalin a péteri európér gondolkodásnak a folytatója, míg mások meg esetleg nem.
Igen.
De ez egy nagyon... Szóval ez az orosz történelmnek egy mérföldköve, ez a Nagy Péter, és akkor Nagy Pétertől kezdve ez a, ugye ismerjük ezt a szállóigét, hogy Nagy Péter ablakot nyitott Európára, tehát meg kinyitott egy ablakot, amin keresztül az orosz, Oroszország rálátott Nyugat-Európára, meg persze ez visszafele is igaz, tehát Nyugat-Európa is rálátott
Igen.
Oroszországra.
De akkor egy kicsit nagyobbat ugrunk, akkor az első világháborúba az ő megtámadásokat, azokat, azt hogy élték meg? Hogy kvázi Habsburg irodalom és Németország megtámadta Oroszországot?
Tehát ugye az első világháborúhoz való viszonyt, azt tulajdonképpen az 1917-es forradalom valahogy fölülírja. Tehát szerintem... Tehát
ott nem születtek 14-ben ilyen művek, hogy teljesen csalódottak vagyunk, hogy hogy lehet az, hogy mi Európát ennyire elfogadtuk, és akkor ők pedig így hátba támadnak bennünket?
Nem, szerintem, vagy lehet, hogy vannak ilyenek is, de szerintem akkor az én ismereteim szerint nem ez volt az igazán hangos gondolat, hanem az, hogy az ország, tehát Oroszország addigra már az oroszok számára is érzékelhető módon annyira idejét múlt társadalmi szerkezettel rendelkezett, hogy ez volt a nagy kérdés. Tehát nem ez, hogy milyen hálátlan ez az Európa, hogy így...
Hát jó, hát azért a Romanovokban biztos ez felmerült, hogy dinasztiális szövetségek, hát milyen rokoni viszonyok voltak, és akkor hirtelen egyik pillanatra másikra.
Igen, de szerintem akkor már, nem csak akkor, ez már egyébként a 19. században is így kialakult, tehát, hogy Oroszország addigra már egy megkerülhetetlen politikai tényező volt Európa térképén, és egy nagy hatalom volt. Tehát, hogy így ott állandóan változtak, hogy mikor, melyik európai nagyhatalom, melyik másik európai nagyhatalommal lépett szövetségbe. Szerintem, ami így ebből a szempontból nagyon érdekes, az a napóleoni háborút, tehát az én ismereteim, vagy az én értelmezésemben az első olyan nagyon jól körvonalazódó helyzet, amikor az oroszok úgy tekintettek magukra, hogy ők most megmentették Európát valamitől, az 1812 volt. Tehát akkor, és Európában is számos nemzet így tekintett az orosz birodalomra, hogy hát ez tulajdonképpen most az orosz áldozathozatalnak a köszönhető, hogy ez a napóleoni féktelen terjeszkedés, ez hát, fordult. Ugye az volt egy fordulópont, nem ott.
A Borodino.
Igen, de hogy nem ott dőlt össze az egész napóleoni ilyen hadikonstrukció, de az volt a mélypont. Hát, tehát akkor onnantól kezdve már nem tudott fölállni. Igen.
Lehet erről valamit tudni, hogy Lev Tolsztoj a háború és békéjét esetleg ebből a motivumból írta meg?
Abszolút, igen. Tehát, hogy ez de egyébként, tehát szerintem ez a háború és béke, ez egy, tehát, hogy ez egy remek mű. Tényleg. Tehát így vannak olyan irodalmi művek, amiknek akkor ott az adott korban van egy helyi értéke, és az aztán utána egy idő után elveszti a súlyát, de a háború és béke nem. Szerintem ez egy remek mű, és ez egy örökérvényű mű, de az kétségtelen, hogy amikor megírta Tolsztoj, hogy azért majdnem 50 évvel a napóleoni háború után érte meg, tehát már valamennyi történelmi távlat volt az eseményekhez képest, de azért még nem annyira sok, hogy mondjuk teljesen objektíven dolgozhatott volna ebben a történelmi eseménnyel, mint irodalmi nyersanyaggal. De szóval óriási sikere volt azonnal ennek a könyvnek, és nem csak az olvasó rétegben, hanem az államhatalomnak is nagyon tetszett ez a háború és béke, és egyszerre egy-két éve, azt hiszem, hogy talán két éve ünnepeltük az első kiadás 150. évfordulóját, és akkor hallgattam egy érdekes előadást az első kiadásról, hogy amikor megjelent az első kiadás, akkor utána a kormány, az akkori kormány, szóval a cár rendelt 600 díszpéldányt a háború és békéből, azért, mert az összes európai és Európán kívüli, hát ilyen konzulátus szerűségre küldtek belőle, mert úgy gondolták, hogy ez a regény annyira megfelelően és annyira erősen, megsüvegeli az orosz teljesítményt, hogy ezt így ebben a formában. Szóval, tehát, hogy igen, ez az irodalmi mű, ez tulajdonképpen egy ilyen a szó szép értelmében egy propaganda, vagy hogy mondjam, egy ismeretterjesztő eszközé is vált. És még ebben a háború és békével kapcsolatban még az is egy érdekes tapasztalatom, hogy én azért elég sokszor belefutok abba, hogy a történészek nem szeretik a szép irodalmat, vagy csak akkor szeretik a szép irodalmat, hogyha a szép irodalom alázatosan alárendeli magát a történelmi tényeknek. De ugye azért tudjuk, hogy az irodalmi művek nem kell feltétlenül a történelmi igazságot tükrözik. De hogy a háború és békét, én még olyan történésszel nem találkoztam, aki ne szerette volna a háború és békét, szóval ez a ma történészeinek is
erről a 600 példány utóéletéről lehet tudni valamit, hogy eljutottak akkor a orosz külképviseletekre, és ott akkor itt az európai uralkodóházakból is kezdték olvasni, és megsüvegelték?
Igen, tehát hogy sikere volt. Ebből azt hiszem, hogy az első fordítás az német nyelvre született a háború és békéből. De ugye ez a 19. század második fele az a műfordítás történetben egy nagyon izgalmas és virágzó korszak, tehát hogy sok nyelven, hát nem, tehát ugye az európai nagy nyelveken a műfordítás az egy komolyan vett területté válik, és ugye tehát az orosz nyelvű könyveket, mivel ugye cirill betűkkel van nyomtatva, azért az, hogy kinevelődjön egy fordítógárda, aki ezt jól le tudja fordítani, az azért ugye időbe kerül, de a 19. század közepén és a második felében már vannak kitűnő műfordítók, akik angolul angolra, németre, franciára, olaszra tudnak fordítani. És számos fontos orosz irodalmi mű ilyen közvetítő nyelvvel jut el kisebb nyelvekre. Tehát például az első magyar fordítás, az úgy emlékszem, hogy ez egy német fordításból jött. És sok mű volt, ami mondjuk angol, vagy német, vagy esetleg francia fordításból került. Tehát aztán magyarra, persze aztán utána Magyarországon is kinevelődött egy műfordító generáció, akik már az anyanyelvi szöveget, tehát az orosz eredetikkel is tudtak foglalkozni.
Zsuzsana, beszélne nekünk a napóleoni háborúkról, így orosz szemszögből, hogy kijutottunk most Európába, óriási harcokat vívtunk, de elmentünk Párizsig is. Mit tapasztaltak, milyen hatással volt esetleg az orosz néplélekre, vagy az arisztokráciára? Mit lehet erről tudni?
Franciaország nagyon nagy hatással volt már a 18. század közepe óta Oroszországra. Tehát ugye ez is egy izgalmas tény, hogy a legnagyobb orosz nemzeti költőként számon tartott, méltán számon tartott Puskin az első verseit, meg műveit franciául írta, mert az oktatásban az elit nyelv az a francia volt, tehát nem anyanyelven, aztán utána persze Puskin, de akkor már fiatal felnőtt volt, amikor döntött, hogy akkor ő már oroszul is megpróbál műveket írni, de szóval így ezt akarom mondani, hogy szerintem nem feltétlenül a napóleoni háborúk hozadéka, hogy Oroszország megnyílik a nyugat-európai értékek meg tendenciák felé, hanem szerintem ez egyébként inkább második Katalinhoz köthető, mert őt a francia felvilágosodás jeles alakjai, például Rousseau meg Voltaire személyesen is érdekelt, és ők levelezésbe is álltak egymással. Ez persze más kérdés, hogy a francia forradalom után Katalin megijedt, hogy hát azért a felvilágosodás eszméi esetleg a királyságot, vagy a monarchikus rendszert el tudják söpörni, és akkor cenzúrát.
Ez a frankofónia, miért pont frankofónia alakult ki Oroszországban? Erről lehet tudni valamit?
Hát szerintem ez
nagy mértékben Katalinhoz. Vagy német vonal?
Szerintem ez a felvilágosodással összefüggésben. Tehát ugye, de ugye az európai uralkodóházakban minden, mivel ezek az uralkodóházak annyira keveredtek, a francia, a német és az angol, ez szinte minden uralkodóházban a gyerekeknek az oktatása, vagy szóval a házi oktatási nyelve volt. Tehát gyakorlatilag három nyelvű volt szinte az összes uralkodó család, akármelyik országot nézzük, és ez, hogy az uralkodó osztály tud franciául, ez a Romanovoknál is így volt aztán már Péter után, vagy Pétertől kezdve, tehát ez egyszerűen ez volt a diplomácia, meg a műveltségnek a nyelve. És hát nagyon sok, tehát ugye a 19. században még akinek volt pénz, az nyugodtan utazhatott akárhova. Tehát nagyon sok orosz embernek, tehát ez a sok, ez persze nem az egész népesség számához képest sok, de hát az elit az európai szemléletű polgár is volt, ez inkább mondjuk már a 19. századra igaz, de a 19. században a műveltség iránti igény az sokkal szélesebb körökben is megjelenik Oroszországban is, mint addig. Tehát ugye még Nagy Péter fölülről próbálta mindenkinek a fejébe verni, hogy akarjál művelt lenni. A 19. századra ez már belső igény. Számos művelődési társaság jön létre, amiknek az az elsődleges céljuk, hogy önművelődjenek, tehát hogy a saját magukat műveljék, és akkor így kialakul egy tulajdonképpen egy ilyen jó értelembe vett nemzeti öntudat, hogy egy magára valamit adó orosz, európai szinten is legyen tájékozott és művelt, és sokat utaznak, és ilyen kétlakiság is van, meg hát házasságok is születnek.
Csak érdekes, hogy ez azért eléggé egyirányú. tehát hogy Oroszországból rengetegen mennek ki nyugatot tanulmányozni, viszont nyugatról kevesen mennek Oroszországba.
Számszerűleg mindenképpen, igen. Hát azért az orosz barbárság ilyen sztereotípia szintjén azért nagyon sokáig él Nyugat-Európában, ugye ez még a 19. században is így van, és félnek az orosz klimatikus viszonyoktól, az ismeretlenségtől, igen, valóban, igen. Tehát hogy van egyfajta ilyen, ilyen idegenkedés, így van, Oroszországtól. Egyébként ebben egy nagyon nagy változás a 19-20. Század fordulóján áll be, és ez szoros összefüggésben van a, tulajdonképpen a társadalmi jólétnek annak, azzal a fokával, amikor már a művészetek meg a kulturálódás az tényleg központi kérdésé válik bizony, szélesebb rétegek számára is. És a 19. század utolsó harmadában Oroszországban is óriási tempóban zajlanak a vasút építkezések, és ezen Oroszországban sokan igen, meggazdagodnak. Igen. Tehát európai léptékkel mérve és jelentős vagyonokra tesznek szert. És a 19. század végén Franciaországban, erről tudok biztosan, de feltételezem, hogy Németországban is, meg talán más nyugat-európai területeken is, elterjed a híre annak, hogy, hogy van egy csomó pénzes orosz, aki nagy pénzeket hajlandó műalkotásokért adni. Tehát az orosz mecenatúrának a híre, meg az ígérvénye,
igen.
Az úgy
csábítja
őket. És nagyon...
És Szentpéterváron is létrejön egy Montmartre.
Hát Szentpéterváron csodálatos művészeti élet van az úgynevezett ezüstkorban, ez a 19-20. Század fordulóját hívjuk az orosz kultúra szakaszolása során úgy, hogy az orosz ezüstkor, az orosz aranykornak a Puskin megjelenését tekintik, tehát ez a 19. század eleje, és a 19. század vége, 20. század eleje, az meg az orosz ezüstkor, tehát ez egy második nagy virágzása.
Csak de ez még... olyan, mint hogy erősebb lenne az ezüst, mint...
Ugye, ez, igen, erre ki is tértek, hogy itt ezt a... Tehát akik ezt a terminust így bevezették a köztudatba, hogy azért választjuk ezt a nevet, hogy az ezüstkor, mert az aranykor már foglal, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy egyel alacsonyabb
kevésbé lenne nemes.
Van, hanem. Igen. Aha. Ugye az aranykor nyilván ugye Puskin nevéhez kötődik az, hogy az orosz irodalmi nyelv megteremtődik, tehát a szép irodalmi nyelv, és ezért tekintik ezt az aranykornak. És a 19-20. Század fordulója, az orosz ezüstkor, az pedig az egy olyan korszak, amikor a nyugat-európai és az oroszországi művészeti tendenciák abszolút párhuzamosan és egymásból inspirálódva haladnak. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas korszak. Ugye azt mondtam, hogy első Péter idején alakulnak ki csak a keretek ahhoz, hogy világi kultúra is épüljön, alakuljon Oroszországba, és akkor az első mondjuk 100 évet, azt szokták úgy is hívni, hogy ez az úgynevezett utánzó korszaka az orosz világi kultúrának.
Ilyen érdekes amikor, megfogalmazás, nagyon.
Amikor a nyugat-európai igen. mintákra szegezik a tekintetüket, és akkor azt akarják, hogy teremtsük meg ezeket a hagyományokat nálunk is. Tehát például világi festészet Nagy Péter előtt nem nagyon volt. Ugye festészet az csak egyházi igen. ikonfestészet igen. volt. Meg a színház is, az első színházi előadást Oroszországban Nagy Péter édesapja szervezi meg, a későbbi Nagy Péter születésének az örömére. Akkor igen, volt az első igen, hivatalos színházi előadás igen. Oroszországban. Na és tehát ez az első korszak, ez az úgynevezett utánzó követő korszak a világi kultúrának, amikor kialakulnak, megteremtik a kereteket, és hát így megtanulják nyugati mintákat utánozva különböző műfajokat, meg műnemeket. Aztán utána a 19. század az inkább az a korszak, amikor megpróbálják már nem utánozni nyugat-európai mintákat, hanem annak az analógiájára megteremteni az orosz változatot. Tehát ez a nemzeti, a világi kultúra nemzeti öntudatra ébredése, mondjuk így. És a 19-20. Század fordulója, ez pedig egy olyan korszak, amikor az orosz kultúra jeles képviselői megfogalmazzák azt, hogy mi lenne, ha mi mutatnánk utat a nyugat-európai tendenciáknak. És ez egyébként, hogy mondjam, szóval ez egy nagyon gyümölcsöző korszak, ugye a 20. század elején amúgy is Európa szerte a legtöbb művészeti ágban nagyon radikális formabontás tanúi vagyunk, ugye ez az avantgárdnak a különböző megnyilvánulási formája, különböző művészeti ágakban, és itt, amikor már ilyen a tradíciók tagadása és a meghökkentő új formák kitalálása van napirenden, akkor az orosz művészeti megnyilvánulások azok egyenrangúvá, vagy hogy mondjam, szóval egy térfélen játszanak a nyugat-európaiakkal.
De Moszkváig ez elért?
Abszolút.
Vagy ez csak Szentpéterváron?
Nem, elért Moszkváig, és Moszkva és Pétervár között egy nagy rivalizálás van, hogy melyik az igazi orosz, ugye, meg természetesen ez a kérdés, ez szerintem egy örök kérdés, és egy örök tengelye marad az orosz kultúrának, hogy a sajátosan orosz, vagy az abszolút hipermodern európai vonalat képviseljük, és hát Szentpétervár az európai iránynak mindig az arénája.
Ez most is megvan, és érződik.
Most is megvan,
és hat, aha.
Most is megvan, ugye most egy olyan korszakban vagyunk, amikor a hagyománytisztelet, meg a sajátos orosz út, ez nagyon fontos, tehát most már nem az európaiság, vagy az európai érkedés a trendi, hanem az oroszkodás a trendi. Nem szeretném ezt ilyen derogálólag mondani, de most szól egyfajta ilyen konzervatív.
Persze, egy jó értelmű nacionalizmus.
Igen, vagy hát egy ilyen konzervatív irány van, de hát szóval szerintem a művészeteknek az egyik legcsodálatosabb jellemzője, hogy a művészet, az igaz művészet, az szabad. Tehát a konzervatív művészet is akkor igazán autentikus művészet, ha az szabad, tehát a belső törekvésekből konzervatív, és nem azért, mert kívülről a hatalom mondjuk ezt várja el tőle, és a nem konzervatív művészet is akkor igazi és erős művészet, hogyha az is belülről fakad, és nem valami fajta ilyen külső ideológiáknak megfelelően forma mondott. Tehát ez, igen.
És Dosztojevszki mit hozott az európai nyitásban? Fogadtatása, illetve otthon, Oroszországban mit gondoltak arról, hogy milyen remek művei születtek?
Hát Dosztojevszki majdnem az élete végéig a szegénység küszöbén élt, pedig Dosztojevszki korában már számos példa van arra Oroszországban, hogy egy író a műveiből jól tud élni. Tehát azért Dosztojevszki sorsa az, meg az egész életvitele az olyan volt, hogy tehát ő valóban szerencsejátékos is volt. Tehát amikor volt pénze, akkor sem úgy bánt a pénzzel, ahogy ezt egy bölcsember tette volna, de Dosztojevszki akármennyire, pedig tehát sok szóval volt kiadója, meg volt igény a műveire, de nem volt olyan nagy népszerűségnek örvendő író a saját életben, mint mondjuk Tolsztoj, mert ugye ő már a saját életében is hát egy klasszikusnak számított. Dosztojevszki műveiben szerintem az egyik legérdekesebb dolog, hogy ott az individualizmus kap különböző megvilágításokat. Tehát, hogy ez a jelenség, hogy van olyan, hogy individualizmus, tehát, hogy az egyéni gondolkodás is fontos, meg az is fontos, hogy az egyéni és a közösségi hovatartozás egymáshoz képest, szóval, hogy milyen dinamikában van. És ilyen szempontból Dosztojevszkij egy rendkívül modern gondolkodó volt, de nem, én nem fogalmaznék úgy, hogy ő egy ilyen európai gondolkodó volt, mert szerintem egész Európában akkor jelenik meg ez kérdésként, hogy az individuum és a közösség tagjaként való önmeghatározás az hogy viszonyul egymáshoz. Tehát ugye az orosz kultúráról amúgy azt szoktuk mondani, hogy az orosz kultúra az irodalomcentrikus, aminek az egyik fő hogy mondjam, kifejtés az az, hogy nagyon sok filozófiai meg társadalomtörténeti problémakör az orosz szépirodalmi művekben nagyon fajsúlyosan megjelenik. Ez tehát, hogy az orosz szépirodalom sokkal több feladatot vállal magára, mint a különböző európai nemzetekben a szépirodalom. És ettől ilyen nagyon telítettek és sűrítettek, főleg a 19. század, de azóta is a klasszikus szépirodalmi művek. És hát Dosztojevszkij szinte minden regényében komoly filozófiai dilemmákkal foglalkozik, a szépirodalom eszköztárával, olyan dolgokon gondolkozik, amiket mondjuk a német kultúrkörben echte filozófusok fejtegettek.
Ugye ez szét van bontva szakágokra.
Így van, így van.
Itt pedig össze.
Ott pedig az irodalom vállalja magára azt a feladatot.
Igen, és abszolút minőségi módon, abszolút, tehát nem egy zanzásított igen, valami jön létre, hanem igen, rendkívül mélyen akar tárgyalni kérdéseket.
Igen. Még akartam egy érdekességet mondani, mert ezen én is gondolkoztam, hogy hogyan is viszonyult az a Romanov dinasztia más európai uralkodóházakhoz. És nagyon szerintem érdemes megemlíteni első Pál nevét, mert szerintem így a dinasztikus törekvéseknek a legsikeresebb képviselője a Romanovok közül az első Pál volt, ugye ez az első Pál a 18. század vége, 19. század eleje, és ennek a Pálnak volt 10 gyermeke, törvényes gyermeke, és ebből a 10-ből 6 lány volt. Most a 6 lányból egy meghalt kisgyerekkorában, szóval ő nem jutott el odáig, hogy eladósorba kerüljön, de az 5 lányát, azt 5 különböző európai dinasztiából származó férfihoz adta feleségül. Szóval a legszínesebb ilyen dinasztikus kapcsolat építő paletta az az első Pál gyerekei esetében rajzolható föl. És ez, tehát ez általában véve is érdekes, hogy a poént ezt a végére hagyjam, tehát az egyik lánya az holland királyné lett, egy másik lánya Württemberg tartomány királyné lett, tehát azt is királynének hívták, akkor egy harmadik lánya Saxon-Weimar, Eisenhaus dinasztiának lett a legmagasabb rangú képviselőjének a felesége, akkor a Mecklenburg dinasztiából is került egy férj az egyik feleségnek, és a legidősebb lánynak, Alexandrának, tehát Alexandra Pavlovnának pedig magyar férje lett, tehát így a első Péter utáni korszak legmagasabb rangú magyar-orosz dinasztikus kapcsolat az ez volt, tehát első Pál legidősebb lányának, Alexandrának a férje Nádor volt József Nádor. És ez még abból a szempontból is nagyon érdekes nekünk, hogy sajnos meghalt gyermekágyi lázban, tehát még nem, hiszem 18 vagy 19 éves volt. Ez egy szerelmi házasság lett, bár ugye ez egy megszervezett házasság volt, szóval nem egy spontán kapcsolat. De amikor találkoztak egymással, ez egy első látásra szerelem volt, és József Nádor bár idősebb volt, hát több mint 10 évvel úgy emlékszem ennél az Alexandránál, de hogy egy nagyon nagy figyelemmel és szeretettel vette körül, és Ürömön volt egy birtokuk, ahol ez az Alexandra Pavlovna nagyon szeretett lenni, és aztán meghalt az első gyermek születés, akkor sajnos a baba is meghalt, tehát nem maradt ebből a kapcsolatból leszármazott, és József Nádor Alexandra Pavlovna kérésére ott Ürömön temettette, tehát ez ma is meg ott van, van az Ürömi kápolna, és annak az alaksorában van eltemetve Alekszandra Pávlovna nagyhercegnő. És ennek a házasságnak köszönhetően rendkívül sok iparművészeti tárgy került Oroszországba, Magyarországra, mert ennek az Alekszandrának az édesapja hozományként, most már nem emlékszem, de egy nagyságrendileg több tíz szekérnyi hozományt adott, amit ugye szekéren elhoztak Péterváról ide Budapestre, Magyarországra, és ami ezekből túlélte a történelem viharait, ezek az Iparművészeti Múzeumban vannak, úgyhogy ha belefutunk az Iparművészeti Múzeum állomány kezelőjébe, akkor ezt a raktárban meg is lehet tekinteni. Szóval, hogy ez egy ilyen nemes
mindenkit bátorítunk
kapcsolat, erre. Igen.
Zsuzsana, nagyon szépen köszönöm, hogy itt köszönöm volt, és elmondt ezt a rengeteg érdekes, informatív dolgot. Köszönjük.
Én is köszönöm, minden jó viszontlátásra.